Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Szeretettel köszöntök mindenkit. A naptári év utolsó előadásán jövő héten karácsonyi szünetet tartunk, de két hét múlva, január 5-én, január 1-én folytatás következik, tehát olyan sokat azért nem kell várni a folytatásra, de ez a mostani alkalom, tehát akkor idén az utolsó. Nagyon jó témáink lesznek, legalábbis reményeim szerint. Folytassuk is, ahol abba hagytuk. 6. lakás, 7. fejezetében vagyunk ebben a kulcsfejezetben. És mennyire jó a karácsony közelsége, és mennyire jó az, hogy pontosan a megtestesülés ünnepének közelettével beszélhetünk Jézusnak az emberségéről, és ez egy mennyire fontos. És tesszük ezt az egyik legspirituálisabb, legelvontabbnak tűnő lakásban, a 6. Teréz ugye, ahogy mondtuk, beilleszti ezt a 7. fejezetet, Jézus emberségéről szóló fejezetet azért, hogy nehogy elvesszünk ugye ebben a rózsaszín vattacukorban, ebben a misztikus ködben, jöjjünk vissza a földre, két lábbal álljunk a földön, ahogy erre bennünket a megtestesülés logikája hív. Isten ezért lett emberré, hogy mi is két lábbal a földön élő emberek tudjunk lenni. Ne elvágyodjunk erről a földről, ne itt hagyni akarjuk a földet, ne legyen rossz viszonyunk a saját testünkkel, a saját anyagi mi voltunkkal, hisz Isten maga anyaggá, testé lett, pontosan azért, hogy a mi földi életünket ő vele tudjuk minél inkább boldogan és elégedetten élni. Tehát borzasztóan aktuális ez a fejezet. Egy pár dolgot emelnék még csak ki ebből. Teréz itt a 8.-9. pont környékén ír olyasmiket, hogy Krisztus embersége az nem más, mint bennünk a szeretet földgyulladásának az eszköze. Tehát ugye azért szükséges számunkra Jézus testi mi voltának a szemlélése, mert szeretetre gyulladunk ő iránta, az ő konkrét személye iránt, látván őt. És ezért lett ugye Isten emberré, mert egy láthatatlan szellemmel nehéz kapcsolatba kerül. Tehát egy olyan valakivel, akit nem látunk, azt se tudjuk, hogy milyen, nehéz valódi kölcsönös szeretet kapcsolatba kerülni. És a megtestesülés logikája pontosan ez, ahogy ezt keresztes Szent Jánost idézve mondtuk a múltkor, hogy az embernek könnyebb legyen Istennel kapcsolatba kerülnie, mert látja őt. Hogy annak a valakinek van arca, van tekintete Jézusnak, akiből ugye teljes egészében az Isten néz ránk. Bizony, pontosan Jézus emberség éppen ezért bennünk a szeretetre gyulladásnak az eszköze. Őt szemlélem, az ő konkrét személyét, azért, hogy bennem az Isten iránti szeretet sokkal könnyebben földgyulladjon. Teréz a 9. pontban a 7. lakást vételézi egy picikét elő, amikor azt írja, hogy a 7. lakásban már nem nagyon van szükség arra, hogy valaki úgy mindig tudatosan Krisztusról elmélkedjen, nem azért, mert Jézus szent emberségét sútba dobta volna, hanem azért, mert ahogy írja, ott már a 7. lakásban folytonosan megvan, hogy nem szakadunk el Krisztustól, a mi Urunktól, olyan csodálatos módon, hogy az ő istensége és embersége mindig egyszerre a lélek társasága. Tehát, hogy a 7. lakásban majd ez lesz, hogy ott állandósul bennünk Krisztus társaságának, Jézus társaságának, itt most nem a jezsuitáknak, hanem Jézus jelenlétének, az ő társaságának a tudata. Na de addig, meg hát egyébként valahol hozzáteszem talán még ott is, na de addig, amíg Jézus jelenléte nem annyira állandó bennünk, nem az ő jelenléte, hanem a jelenlétének a tudata, ezért Teréz azt mondja, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy az ő bennünk való jelenlétének a tudatát magunkban fölébresszük. Hogy ezt a szeretetet ő iránta fölébresszük, na és akkor ide hozza be ő az elmélkedésnek a témáját. Hogy elmélkedünk Jézus életéről. Szemléljük Jézusnak az életét. És pontosan ez a mi saját magunk része, amit megtehetünk. Mi gyullasztana minket leginkább szeretetre, mi motiválná bennünk leginkább a viszont szeretetet, mint Krisztus szemlélése. Hogy őt szemlélem, azt a valakit, aki ennyire szeret engem, és ő szemlélhető az evangéliumon keresztül. Mert konkrét időben élt konkrét helyen és konkrét tetteket hajtott végre. Tehát nem csupán, hogy arról van szó, hogy egy elvont ideát szemlélek, hogy a kereszténység nem egy elvont filozófiai rendszer, hanem egy konkrét névvel, arccal, lakcímmel rendelkező személynek a szemlélése. Hogy őt nézem, hogy ő miket csinált. És pontosan ezért fontos kiemel, ezért nem lehet túl lenni Jézusnak a történetiségén, hogy az már egyszer volt, aztán elmúlt. Nem, állandóan visszatérünk oda. Pontosan azért kell nekem az a tudat, hogy Krisztus 2000 évvel ezelőtt ott élt, ahol és azt tette, amit, hogy ma őt meg tudjam közelíteni. Hogy ma is ugyanúgy tudjam, hogy ő nem mese. Hogy ő nem ért véget, ő nem legenda, hanem nagyon is valóságos. És ez az a gondolatmenet, ami Terézit elkezd a 10. pont kapcsán, az elmélkedéssel kapcsolatban, írja, hogy elkezdünk gondolkodni ezeken a kegyelmeken. Igazából itt azt írja csak le, hogy nagyon is segítségül hívhatjuk ezt az elmélkedő típusú imádságot, tehát amikor szemlélni próbáljuk, gondolkodni próbálunk Krisztusnak a tettein, nézzük azt, levonunk belőle következtetéseket, de aztán mindjárt hozzáteszi, ahogy mondtuk múltkor is, hogy valakinek nem megy olyan könnyen ez a fajta elmélkedő imádság. Hogy valakinek nehezebben megy az, hogy Krisztus életét úgy szemlélje, mint egy mozifilmet, pedig ugye tudjuk, hogy ez is egy nagyszerű imaforma, és ha ma a jezsuitákat említettem az előbb nem annyira freudi elszólásként, hanem csak viccként, akkor most hadd említsem meg őket komolyan, mert ugye nekik nagyon-nagyon nagy hagyományuk van abban, hogy ezt a fajta érzelmi jellegű, tudatos elképzelését az evangéliumnak, ezt hogyan tudjuk csinálni. És akinek van egy kis Szent Ignáci tapasztalata az imáformákkal, az tudja ezt, hogy például nekem az egyik ilyen kedvenc, ami megvallom őszintén, nekem személyesen sem ment mindig, amikor például egy ilyen jezsuita lelki gyakorlaton vettem részt magam, mint lelki gyakorlatozó, hogy nyissak ki a Szentírásból, az evangéliumból főleg egy részt, és próbáljam meg, és ezt bármelyikünk megcsinálhatja, kisebb-nagyobb sikerrel meg lehet csinálni. Mondom, nekem voltak ebben olyan tapasztalataim, hogy nem működött, és nem éreztem, hogy ez segítene, és voltak viszont tapasztalataim, hogy azt mondtam, hogy ez rendkívül sok mindenben megnyitott engem, és segített, hogy Jézust jobban megtaláljam. Tehát például nézzünk meg egy evangéliumi jelenetet. Például mondjunk egyet, hogy nem tudom, Jézus meggyógyít valakit, meggyógyítja a vak embert, aki ott Jerikó város kapujában ott ül, például mondjunk egy ilyet. Na most akkor, hogy képzeljük el ezt a jelenetet, és ezt bárki megcsinálhatja egy kicsit úgy, ha van erre egy kis érkezése, egy kis nyugalma, ehhez persze nyilván, ehhez nagyon kell a fizikai csend, meg a fizikai egyedüllét, és ez persze, hogy ezt nem mindig van alkalmunk ilyesmit csinálni, de hogyha esetleg adódik egy ilyen, akkor miért ne lehetne alkalmazni azt, leülünk egy kényelmes székbe, becsújjuk a szemünket, és beindítjuk a fantáziánkat. Mert testvéreim, az Úrban fantáziája mindenkinek van. És ezt gyónásokból tudom a legjobban, meg a magam tapasztalatából. Hogy fantáziában azért van nekünk, főleg akkor, amikor bűntudattal éljük meg, hogy júj, mi jutott eszembe. Na most ugyanezt a szelet, ugyanezt az erőt tegyük bele a vitorlánkba, egy kicsit pozitív irányba. Igenis kezdjük el járatni a fantáziánkat, nem baj. Egyáltalán nem baj, hogy ehhez az elmélkedős imamódhoz, ami ugye valakinek megy, valakinek annyira nem, de azért mindenki nekifuthat talán egy picit, igenis elkezdjük járatni a fantáziánkat. Kapcsoljuk be, és termeljünk magunknak képeket. Ez egyáltalán nem probléma ebből a szempontból. Milyen fantázia képeket termelhetünk tudatosan? Tehát ott van az a jelenet, Jézus meggyógyítja a vakot. Na most akkor ezzel a jelenettel kapcsolatban kiválaszthatjuk, hogy ki vagyok én, aki éppen imádkozom. Én vagyok egy valaki a tömegből, például. Beleállok abba a szerepbe, hogy én vagyok ott a Jerikó város kapujánál egy szemlélő, egy bámészkodó, egy járókelő. És nézem, hogy mi történik. Fölépítem magamnak a díszleteket fantáziában. Nem baj, hogy nem lesz, itt most nem az a lényeg, hogy történetileg minden pontos legyen. Amilyen nagyjából való elképzelésem nekem van arról, hogy milyen volt a korabeli Szentföld, meg ott hogy lehettek a dolgok, de egyáltalán nem baj, hogyha másmilyen jut eszembe. Nagyjából fölépítem, hogy aha, mondjuk egy ilyen sivatagos táj, mondjuk, igen, tehát meleg van, és ugye ebben a jezsuitéma módszerben az is ott van, hogy éljem át egy kicsit az, hogy milyen az időjárás. Hány fok van, fúj-e a szél, meleg van, stb. Éljem magam bele nyugodtan ebbe a jelenetbe. Nézzem, szemléljem azt egy kicsit. Építsem föl a díszletet. Nézzem azt, hogy hol járok, hol vagyok, mi van ott jelen. Ott van a Jerikó város kapuja, ott vannak a falak, ott van egy csomó ember. Milyen ruhában vannak öltözve? Mit csinálnak? Hányan vannak? Miről beszélgetnek? Mi az, ami ott zajlik? Kicsit én a tömegből ezt úgy nézzem. Aztán ott van például az a vak, aki ott ül a városkapunál. Nézzem végig azt a szegény embert. Nézzem meg. Miben van öltözködve, vagy miben nincs? Hogy néz ki? Milyen a külső megjelenése? Hogyan történik az, hogy amikor ő kiabál, hogy Jézus Dávid fia, könyörül rajtam? Hangosan kiabálja, vagy kétségbe esettem, vagy bizalommal, vagy mindegy. És nem baj, hogy most nem a biztos, hogy az igazságot találom meg, most ez teljesen mindegy. Az én elképzelésem szerinti evangélium jelenjen ott meg. És akkor nézzem, nyugodtan képzeljem el, hogy Jézus ott van. Hoho, az már ilyen nagy jelenet szokott lenni, amikor beleképzeljük magunkat abba, hogy megjelenik Jézus. Na most akkor mindjárt snitt, hogy megállunk, milyen ruhába van öltözködve. Hogy néz ki az én Jézusom? Mit látok, amikor ránézek, mert valóságos emberré lett. Tehát nem egy fényjelenséget látok, nem egy valami elvont dolgot, egy embert látok. Ahogy a korabeli emberek Jézusra néznek, és egy embert láttak. Glória nélkül, kisugárzás, ilyen fényjelenség nélkül. A kisugárzás persze az neki nyilván belülről jön. Kit látok? Hogy van öltözködve? Milyen ruhában van? Milyen az arca? Hogy néz ki? Hány centi? Stb. Hány kiló? Hogy néz ki? Nézzek rá. Aha, megvan. Jó. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy így lehet letesztelni a bennünk élő Isten képet. Mert ahogy én elképzelem Jézust, a bennem élő Jézus kép fogott kijönni, de ez nem baj, mert erre szembesülök vele, hogy aha, én így képzelem előtt. Már egyből mondjuk megijedek tőle. Ja, akkor ez annyit jelent, hogy az Isten képem elég negatív. Vagy békét érzek, hogy de jó, hogy ő itt van, de jó, hogy ő ilyen. Mik ezek az érzések? Na, nagyon jezsuitás vagyok már, ma Istenem, tényleg, mik ezek az érzések? Aha, ők mindig ezt szokták kérdezni, hogy nézzünk rá az érzéseinkre. Aztán nézem tovább a jelenetet. Szólnak neki, hogy Uram, itt van valaki, vagy ő maga meghallja esetleg azt, hogy kiabálnak neki a tömegből, hogy Jézus Dávid fia. Mit reagál erre? Hogyan állítja le a tömeget? Hogyan mondja nekik azt, hogy hívjátok ide? Tegyük fel, hogy a vak oda jön hozzá. Mi tört, hogy teszi rá Jézus a kezét? Mit mond neki? Testvéreim, ezeket mind végignézhetjük, és igenis csodálatos dolgok tárulhatnak föl ebből nekünk, ezekből a részletekből, hogy Jézus valóban hogyan viszonyult ahhoz a bizonyos emberhez. És egyébként ezt a jelenetet, ahogy tanítják a nagy imádkozók, sokféleképpen meg lehet még nézni. Például úgy, hogy nem egy bámészkodó vagyok a tömegből, hanem én a 2015-ös Renátó vagyok, tehát saját magam, aki beülök egy időgépbe, visszamegyek oda, én kiszállok, de a saját mai öntudatommal. És egyébként szerintem ez a legjobb. Kiszállok az időgépből, elrejtem a fa mögé, fölveszem a korabeli ruhát, és bemegyek a tömegbe. És onnan nézem, hogy vagy például ilyen fantázia, hogy például engem mások nem látnak. És akkor még korabeli ruhát se kell fölvenni. Csak úgy, hogy vagyok. Láthatatlan vagyok. De oda beleállok, és nézelődök. És mindent megnézhetek közelről. Oda mehetek, szemlélhetem Jézust, közel mehetek hozzá. Tegyük fel, hogy láthatatlan emberként. Rengeteg, rengeteg, rengeteg dolog tud nekünk ilyesmiben föltárulkozni. Annyi megértés, annyi, igenis, annyi Jézushoz való közelség, mélység tárulhat fel ilyenkor. Másik módszer, amikor valaki azt mondja, hogy nézd ezt az egészet például, hát most pont nem jó említem, hogy a vak koldus szemével nézd az egészet. Tehát, hogy helyezkedj bele például a vak koldusnak a személyében, majd egy látóval is ugyanezt meg lehet csinálni. Vagy Zakeuséba. Vagy a házasság körül asszonyéba. Legyél te az, és az ő szemével gond, az ő ruháját, az ő testét vedd magadra, és te vagy az, akit a tömeg, meg a farizeusok, meg a vének, meg a többiek, ugye oda hurcolnak a térre, hogy mester, házasság törésen értük. És most mit csináljunk vele? Például ezt végig elmélkedni az asszony szemével. Hogy ő körbenéz, látja azokat a farizeusokat, azokat a véneket, hogy néznek ki. Hogy vicsorognak, hogy milyen arckifejezéssel vannak jelen. Ránézni Jézusra. És ugye ez egy olyan perspektív, hogy alulról fölfelé, mert az asszony tudja, ott elhajították a térre, tehát ő csak fölfele nézhet. Jézusra fölfelé néz. Milyen az a tekintet? Jézus hogyan néz rám, mint házasságtörő asszonyra? Hogy zajlik ez az egész jelenet? Na ez például, amit most én leírok, ez egy nagyon gyümölcsöző módszer. Szabad ilyet csinálni. Amikor én lelki gyakorlaton voltam, akkor ilyesmiket mondtak nekem, hogy még ezt annyira lehet például cifrázni, hogy azt adták föl, hogy legyek én Lázár a sírban. És Lázár vagyok, akit ugye Jézus kihív a sírból. Ugye elmegy a kő, elgördítik, és Lázár kilép, de be van még ugye tekerve. És az volt a feladat, hogy elmélkedjen végig, ez gyönyörű volt, kik azok a személyek, akik ezeket a bizonyos kendőket rólam leveszik. Kik azok, akik engem ettől megszabadítanak, és ez most már nyilván elszakad az evangéliumtól, tehát ott már nem Márta és Mária és a többiek vannak nekem, hanem azt kellett végiggondolni, hogy az én életemben kik azok, akik ezeket a bizonyos kötelékeket rólam levették, vagy leveszik. Gyönyörű elmélkedések ezek. És testvérek, azért mondom, ha már fantáziánk van, és ha már az sokszor olyan élénken működik, akkor ne csak a bűntudatot éljük meg ezzel kapcsolatban, meg az, hogy jaj, nem tudok vele mit csinálni, hanem, mondom, használjuk ezt föl, mint pozitív erőt. Akkor járassuk a fantáziánkat néha ilyeneken. És néha, ahogy említem, nagyon nagy gyümölcsöket tud ez hozni. Jézusnak a mélyebb megismerését. Az, hogy tényleg őt nézem, hát Istenem, akkor ha kénytelen vagyok őt elképzelni úgy, mint egy embert, hogy ő valamilyen ruhában van, és valahogy beszél. Van neki hangja, van neki hangszíne. Milyen lehetett az? És amikor ezeket elfantáziálgatom magamnak, már is közelebb kerülök a megtestesült Jézushoz. Mert kénytelen vagyok belegondolni, hogy ő tényleg testté lett, és tényleg emberré lett. És nem maradt számomra emiatt csupán egy elvont idea. Egy szobor az oltáron, meg egy festmény a falon. Nem, hanem most már ő itt van, közel hozzám. Terézről tudjuk, hogy ő nem mindig volt képes ilyesmiken hosszasan elmélkedni, de ez nem zárja ki azt, hogy ne legyenek közöttünk annak, akik erre nyitottabbak, hogy nekik ez az ima módjuk, és sokkal jobban képesek erre. És a szemlélődésnek egyébként úgy van ehhez köze, hogy nyilván ez is egyfajta szemlélődés. Tehát, hogy nézem Krisztus életének a jeleneteit, és levonok belőle, lejönnek belőle következtetések. Egyébként nem, de a rózsafüzér pontosan erről szólna egyébként. Tehát, hogy a rózsafüzér az nem a kilósított mennyiségi ima, hanem a szemlélődés. Hát miért vannak ott ezek a titkok? Csak azért, hogy az asszonyok összevesztenek rajta, hogy melyik titok jön. Mert hány plébánián ez megy, hogy azon veszünk össze, hogy nem ez a titok jön. De nem ezért vannak ott ezek a titkok, hogy most összevesztenek rajta, hogy nem jól mondtad. A titkok azért vannak, hogy azokat kimondva, belefoglalva az üdvözlégy Máriákba, vagy vannak helyek, ahol a tized előtt kimondják, hogy ez a titok, és kész, és az üdvözlégyekben már nem fűzik ezeket hozzá, de szemlélődésről szól, arról szól, hogy miközben mondjuk az üdvözlégy Máriákat, Gondoljunk Jézus és Mária életének azokra a titkaira. Ugyanez. És itt ezért ugye mindenfajta féle embernek ez segítségül jöhet, mert az üdvözlégyek milyen módon vannak ilyen a rózsafüzérben? Olyan módon, hogy fönntartják a figyelmemet. Hogy olyanok, mint a zenekarban a basszus szólam, hogy nem baj, hogy az üdvözlégyekre közben nem figyelek. Recitálom, mondjam, nem kell figyelni az egyes szavakra. Azért van ott, hogy miközben azt mondom, fennmaradjon a figyelmem azon a bizonyos titkom. Tehát az üdvözlégy Máriák mondása nem megint ez, hogy hányat kell, meg mennyiségi ima, meg melyik nap, melyiket kell, ezektől vagyok teljesen oda, hogy jaj, most milyen nap van, és melyiket kell mondani. Azt, amelyikhez kedvem van, azt mondjam. Tehát ez, hogy teljesen legyünk ebben szabadok, meg hogy most 10 üdvözlégy Mária, vagy 9, vagy 12, jó van, hagyományosan 10, meg van ennek egy ilyen szép szimbolikája, persze, de azért ezen se akadjunk meg annyira, meg azon se, hogy most hányat kell, semennyit nem kell. Ha ahhoz van kedvem, akkor 3/10 imádkozok. Ha ahhoz van kedvem, akkor 23-at. Tehát az, hogy itt is legyünk nagyon szabadok, csak látván azt, hogy a rózsafüzér ezért van, hogy az evangélium jeleneteit elképzeljük. Hát a II. János Pál pápa miért vezette be ugye ezt a világosság titkait, hogy Jézus konkrét életéből még ilyen szemlélendő eseményeket. Pont ezért, mert neki a rózsafüzér nem egy mennyiségi imádkozás volt, hanem szemléljünk Jézus életéből még több jelenetet. Gyönyörű dolog, és erre ugye mindenki képes lehet, természetesen hozzátéve azt, hogy vannak közöttünk olyanok, akik nem biztos, hogy rózsafüzérrel, annak a segítségével imádkoznak. Van, aki másképp, van, aki meg azzal. Ez talán már is kötődik ahhoz, amit Teréz mond a 12. pontban, hogy ez egy alapmondat, sok úton vezeti Isten a lelkeket. Teréznél rengetegszer előjön ez, hogy Isten mindenkit egyénileg vezet, és az Istennel való kapcsolatunknak egyéni útjai vannak. Teréz soha egyszer nem mondja azt, hogy gyerekek, ez a legjobb imamód, ez a legjobb elmélkedési mód, ez a legjobb forma. Soha nem mond ilyet. Azt mondja, hogy minden szemét Isten egyéni módon vezet, és mindenkinek más a jó. Mert mindnyájan különböző lelki alkatok vagyunk, különböző spirituális érzékenységünk van, különböző sebeink vannak, különböző beállítódottságaink vannak, különböző hozzáállásaink vannak, és ennek az összesség alakítja ki, hogy az én jelenlegi életszakaszomban melyik forma a legmegfelelőbb. És nincs abszolút jó forma. Mindenkinek az egyéni saját életében kell megtalálni azt az ima formát, az Istennel való kapcsolattartásnak azt a formáját, a vele való kapcsolat ápolásának azt a formáját, amely most jelen élethelyzetemben, jelen életkoromban, jelen egészségi állapotomban, jelen spirituális úton való szakaszomban most nekem ez a legjobb. Aztán lehet, vagy 5 év múlva más lesz. Meg lehet, 5 évvel ezelőtt más volt. Nem, és éppen ezért kell azt ugye kimondanunk, senki a másikra nem erőltethet imaformákat. Vagy bármit, hogy ezt így kell, mert ez csak így lehet. Nem, ugye a kármelita misztikusok rendkívül nagy szabadságra tanítanak bennünket. Arra tanítanak, hogy mindenki találja meg a saját útját. Hogy nekem melyik az én imamódom, melyik az én lelkiségem, könyvem, szentem, énekem, akármim, ami az enyém most. És ami által én Istenhez csatlakozom. És ami az egyiknek jó, az a másiknak nem. És ami a másiknak jó, az egyiknek nem. De nem azért, mert az egyik forma rosszabb lenne a másiknál, hanem azért, mert különbözőek vagyunk. És aki rá akar erőltetni valakire egy ima formát, hogy ezt már pedig csak így lehet, az erőszakot vesz rajta. Teréz itt nagyon mondja, hogy gyengéden kell a lelket kezelni, mert ez egy érzékeny dolog. Ha meg akarjuk a lelket erőszakolni, olyan formákat erőszakolunk rá, ami most nem az övé, akkor abból nem lesz semmilyen nyereség. Látjuk, ezért kell nekünk is szabadon megélni az ima életünket, és szabadon hagyni másokat abban, hogy ezt hogy csinálják. Ha valaki nem rózsafüzéres típus, ne erőltessem rá a rózsafüzért. Mert mondani kell. Semmit nem kell mondani. Ha valaki nem szentségimádós típus, ne húzzam be izével traktorral a templomba szentségimádásra. Mert ő máshogy szeret. És nincs abszolút kötelező jelleg, hogy már pedig ezt kell. És az ima formákban azt hiszem nagyon-nagyon fontos, hogy megtaláljuk a magunkét. A magunk szabadságát ebben. Ez az én lelkiségem. Én ehhez a szenthez inkább vonzódom. Én ezt a könyvet olvasom inkább. Nem elítélem a többit, hanem mert ez az enyém. Nekem ezek a módjaim. Nekem ezek a formáim. Jelenleg. És persze nyitott vagyok arra, hogy ki tudja, 5-10 év múlva, vagy akár mikor a Szentlélek majd más úton fog vezetni. Megismertett egy olyannal, amit eddig nem ismertem. Miért ne lehetne ez? Látjuk, nagyon-nagyon fontos ez, hogy a Krisztussal való kapcsolatból sosem vagyunk kizárva, bárhogy is imádkozunk. Tehát a lényeg az ővele való kapcsolattartás. Hogy ez milyen módon történik, az egyéni. Hogy milyen módon építem és tartom vele a kapcsolatomat, az az én egyéni, különbejáratú dolgom. Hogy én ezt hogy csinálom. Lényeg, hogy felfedezzem, hogy melyik az én módom. Melyik az én formám. Hogy esik nekem jól. Igenis hozzá kell tenni azt, hogy meg kell találni ebben azt is, hogy ez emocionálisan engem tölt. És ez nekem jó. Persze nem csak arról van szó, hogy csak akkor imádkozok, mikor jó érzés. Nem. Akkor is imádkozom, amikor nem jó érzés, mert a szeretet az akkor is ott van, ha jó érzés vagy nem jó érzés. Lenni akarok valakivel, akit szeretek, akkor is, ha most emocionálisan toppon vagyok, akkor is, hogyha a béka fenek alatt vagyok. Mert a szeretetnek ez a logikája. De attól még nem szabad azt mondani, hogy erőltessek magamra olyan formákat, amiben semmiképpen sem érzem magam jól. Dehogy nem, azért találjam meg azokat, amikben azért érzem, hogy egy kicsit azért jól érzem magam. És azt is kimondhatjuk Teréznek azon gondolata alapján, hogy Isten sokféle úton vezeti a lelkeket, hogy nem az ima módom kifinomultságától függ az Isten kapcsolatom mélysége. Az Isten kapcsolatom mélysége és intenzitása nem attól függ, hogy milyen kifinomult az én imádságos módom. Teréz ugye egy másik művében, most nem emlékszem pontosan, hogy talán a tökéletesség útjában, említ egy olyan leánykát, aki azt mondja, hogy egész nap csak a mi atyánkot tudta mondani. Tehát semmi mást ő nem tud. Neki az imádság az volt, hogy mi atyánkot mondja. De azt mondja, annak a leánykának olyan Isten kapcsolata volt, hogy sűvített. Miért? Mert ő a mi atyánk imádkozása közben belegondolt Jézus benne való jelenlétébe és szeretetébe. A mi atyánk, mint szóbeli ima, amit ez a hölgy lassan mondott, tehát, hogy ilyen lassú szóbeli imádság, ő benne fölébresztette a lényeget, Isten jelenlétének a tudatát, és az ő szeretetének a tudatát. És Teréz irigykedve nézte ezt a leánykát, aki olyan egyszerű volt, nem tanult még soha semmit, és mégis ezen egyszerű ima forma alapján hihetetlen mélységes Isten kapcsolata volt. És elszégyelte magát ő, és nyugodtan jöhet ebből a gondolat, hogy de hát attól, hogy valaki már nem tudom kármelita apáca, meg nem tudom hány éve foglalkozik imádsággal, és már valami hihetetlen, kifinomult, imádságos módszert fejlesztett ki, lehet még mindig nem találkozott Jézussal. Lehet még mindig nem gondolt bele Jézus benne való jelenlétébe. Tehát nem az ima módom kifinomultságától függ elsősorban az Isten kapcsolatom mélysége. Most én leszóltam itt előbb a rózsafűzérező asszonyokat, akik összevesznek, hát ha összevesznek, az nem jó, de attól, hogy valaki tényleg a templomban fennhangon recitálja a rózsafűzért, én még abból nem tudom megmondani, hogy milyen Isten kapcsolata van. Lehet az a valaki egy nagy misztikus. Csak ő így imádkozik. Honnan tudom meg, hogy misztikus vagy nem? Az, hogy összeveszik-e a többivel, vagy nem veszik össze. Hogy a templomon kívül ugye milyen életet él? Ott tudom meg. De most tényleg nem ítélhetek el valakit, azért, mert ő nem szemlélődik úgy, mint ahogy én azt elgondolom, nem úgy gyakorolja a belső imát, ahogy én azt elgondolom, ő úgy szocializálódott, hogy ő mondja. De a mondás által igenis belegondol a dolgok lényegébe. A mondás által igenis belegondol abba, hogy Jézus benne van, benne él és szereti őt. És mikor kimegy a templomból a rózsafűzér után, ez az életében látszik. akkor igenis elmondhat, hogy az a valaki nagyban éli a hétköznapi misztikát. Pedig lehet sosem hallott ilyesmiről, hogy az evangéliumról való elmélkedés, meg a belső ima, meg hasonlók. Tehát nagyon is lehetséges, hogy ez így történhet. Ezért látjuk, nem az ima módunk kifinomultságától függ az Isten kapcsolatunk mélysége. Lehet akármilyen fajta ima módunk, a lényeg az, hogy amikor kijövök az imádságból, nem az Isten jelenlétének a tudatából, hanem a gyakorlati imából, akkor mit csinálok, hogyan szeretem a másik embert, hogyan vagyok jelen a kapcsolataimban. Ott látszik az, hogy Istennel hányadán állok, és nem ott, hogy milyen kifinomult az ima módom. Persze azért, mindig hozzáteszem, hogy ha többen kapnának, hogy mondjam, tartalmasabb tanításokat azzal kapcsolatban, hogy mi az ima, még könnyebben rátalálnának erre, hogy hogyan lehet a lényeget felfedezni. Tehát attól persze, hogy valaki sose próbálta a szemlélődést, a belső imát, soha nem hallott róla, és a maga kis rózsafüzérével eljut ő az életszentségre és a szemlélődésre, ez rendben van, de ezt azért kicsit liberalizálni kéne. Tehát ezt azért kicsit ki kéne nyitni még több embernek, hogy jó, a rózsafűzérrel is meg lehet élni az életszentséget, de vannak még itt ima módok. Lehet az a néni soha nem hallott arról, hogy van más. Az egy dolog, hogy ő a rózsafűzérével megéli az Isten kapcsolatot, és ez szuper, de lehet, hogyha hallott volna arról, hogy lehet még másképp is imádkozni, akkor az is lehet, hogy hú, még ennél is mélyebb lett volna az Isten kapcsolata. Csak itt ugye jön megint csak a szomorúság nekünk, meg nekem, így lelkipásztornak, hogy hát hogy hangzanak el, milyen tanítások hangzanak el az imádságról. Úgy általában a katolikus egyházban, és ugye sajnos a legtöbbször még mindig az, hogy hát ugye el kell mondani az ima szöveget, főleg reggel és este, tudjátok, most zajlanak az adventi gyónások, és ugye ilyenkor jönnek azok sokszor, akik hát egy évben vagy csak ilyenkor, vagy még húsvétkor, és akkor ugye ez, hogy nem elfelejtettem az néha az esti imát, belealszom, és akkor majd másnap pótolom, de bűntudatom van. Meg elkalandozom. És tényleg, szóval mivel azonosul az ima? Kizárólag azzal, hogy este el kell recitálnom a szöveget. És belealszom, mert fáradt vagyok, és ez teljesen természetes, hogy belealszom. Vagy hogy elterülődnek a gondolataim. De hány embernek az imádság kizárólag ez ennyi. El kell mondani a verses imát, be kell magamon vasalni reggel és este. Tehát nem az gyónja meg, hogy az Istennel való kapcsolatomat nem ápoltam úgy egész nap, hanem hogy reggel este elfelejtettem imádkozni. Ez melyik katolikus szocializációnak az átka, úgyhogy az a jó katolikus, aki reggel este elmondja a verses imát, imádkozik evés után, pénteken megtartja a böjtöt, és vasárnap pisére jár, és akkor ez jó, persze ebből még nem lesz gonosz ember, de tudjuk, hogy mennyi van még ezen kívül. Tudjuk, hogy a lényeget lehet nem találja meg. Tehát nem azonosíthatjuk az imádságot, bár természetes az imának lehet formája a szóbeli ima, csak egyesek abszolút nem hallottak másról, és ezt nem az ő bűnüknek rovom fel, hanem inkább a plébánosaik és a hitoktatóik bűneül rovom fel inkább, mint az övéknek. Hogy sose hallott, nem tanították meg őket másképp imádkozni, hogy van még ezen kívül. Mert csak azt, ami kis hittanon 7 éves korunkban, teljes szívem első gondolatja, hozzászáll fő Istenre, ez ilyen nagyon szép, de amikor azt is most tanulják, így van, most is, csak hogy amikor ugye mennek tovább a lelki életbe, lehet tanítani őket arra, hogy van más. Hogy van ezen kívül egy személyesebb kapcsolattartás az Istennel. Természetesen a verses imák szépek, de hogyha valahogy ezt kimerem mondani, hogyha egy sok-sok évtizedet leélt ember még mindig így imádkozik, és soha nem szólította meg Jézus saját szavaival, és soha nem helyezte magát Jézus jelenlétébe, akkor ugye ez lemaradt 6 éves korába. Hiába gyónt és áldozott évtizedeken keresztül is járt templomba, hitében még mindig az a kis hittanos, aki ott ugye mondja a verses imát, és nem segítettek neki abban, hogy ebből kicsit növekedjen tovább. Hitében 6 éves maradt. És annyira fájdalmas ezt hallani, hogy mikor belegondolok abba, hogy mennyivel boldogabb lenne az életünk, meg sokak élete, ha fölfedeznék azt, hogy az Istennel való kapcsolattartásnak milyen mélységei vannak, és ez, akik itt vagytok, talán tanúságot tesztek róla, hogy amiről itt beszélünk, az nem ördöngőség. Az nem valami olyan, hogy bonyolult, és csak egyeseknek való. Ez szerintem halálosan egyszerű, amiről itt szó van. Isten benned van, ismert föl. Isten benned van, szeret téged, ismert föl. Húzódj be hozzá, légy vele. Ezek nem olyan dolgok, amik egyeseknek valami lelki kasztnak, elitnek vannak föntartva. Ezek halálosan egyszerű dolgok, amiről meg vagyok győződve, hogy ezt mindenki meg tudja érteni, aki hallja. Csak hogy erről milyen keveset tanítunk, beszélünk, és akkor sok kereszténynek itt marad a lelki élete, az imádságos élete, és mi jön az imádságos életéből? Kizárólag bűntudat, mert nem tudtam odafigyelve elmondani az imát, vagy elfelejtettem. És amikor ott van az, hogy nem is kellene odafigyelve elmondani, mert az ima mondása, hogy Teréz írja, nem önmagáért van, hanem hogy figyelmeztessen engem Jézusra, hogy fenntartsa a figyelmemet Jézuson. Azért recitálok egy szóbeli imát, hogy közben szemléljem Jézus arcát. De engem a szóbeli ima recitálása segít abban, hogy őt szemléljem. Ezért van a szóbeli ima, nem azért, hogy csak mondjam, hanem az egy eszköz, a szemlélődésnek az eszköze, az Istennel való kapcsolattartás eszköze. De hát, hogy ezt úgy tanítottuk, hogy nem, el kell mondani a szöveget, oda kell figyelni, és ugye mondtam, hogyha valaki tényleg a rózsafüzér minden szavára, az üdvözlégy Mária összes betűjére oda akar figyelni, annak 3 percen belül füstölni fog a füleit. Az 5 percen belül megbolondul, és 10 percen belül pszichiátrián köt ki. Aki minden szóra, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel, tehát aki mindenre figyelni akar, azt hiszi, hogy ez az ima. És ez gyónja meg, hogy nem figyel, elkalandozott a figyelmem. És igazából lehetetlent vár el magától. Nem is senki nem hívott minket arra, hogy az imádság összes szavára figyeljünk. Például még a zsolozsmában se, teszem hozzá. Imaórák liturgiája, zsoltárok. Nem arról szól, hogy minden egyes szótra elmélkedjek minden szó, gondoljam végig. Ebbe bele lehet hűlni. Mondani kell szépen, az is a szemlélődés eszköze, miközben a zsoltárokat énekeljük, vagy mondjuk, Isten szemléljük azok által. És van, hogy a zsolozsmából kiugrik egy szó. És az gyönyörű. Hogy az egész 3 zsoltárból, meg az olvasmányokból, aznap nekem egy szó kiugrott. Lehet egész nap az egy szó volt, de nekem akkor az az üzenet. És nem kell a többire akkor most külön figyelemmel figyelni. És van történet, régebben élt papokról, remélem, hogy ma már ez talán annyira nincs, bár ki tudja, hogy aki tényleg az volt neki az egész lelki tortúrája, hogy amikor nem figyelt oda valamelyik szóra a zsolozsmában, akkor újra kezdte. És egy imaórát elmondani tartott neki 3 órán keresztül. Mert úgy érezte, hogy arra a szóra nem figyelt, és elmondta újra. Tehát ez megint csak ugye vallási neurózis. Tehát ennek már ugye a pszichés betegségeknek van köze. Azért, mert az imádságról azt tanítottuk, hogy mondani kell a szavakat odafigyelve. Hát nem ez az imádság, hogy mondani kell a szavakat odafigyelve. Szabad mondani szavakat azért, hogy Jézusra figyeljek általuk. Na, de már túl sokat idézünk itt ennél, pedig még nagy dolgokat akartam mondani, már nem is tudom mit. Igen, azt írja Teréz még, hogy azt hiszem sikerült világossá tennem, hogy bármilyen szellemiek legyenek is, nem kell annyira menekülnünk a testi dolgoktól, hogy úgy érezzük, hogy még a legszentebb emberség is kárt okoz. Ez az eddigieknek az összefoglalása. Nem lehetünk soha annyira szellemiek, annyira túl spiritualizáltak, hogy közben elfelejtjük Jézusnak az emberségét. Miért? Mert ha elfelejtjük Jézus emberségét, akkor nem tudjuk megfogni Isten konkrét szeretetét. Hogy ez nem egy elvont dolog, hanem megfogható, megérezhető, konkrét szeretet. Komolyan vett szeretet. Ez a megtestesülés. És ha ezt kihagyjuk az egészből, akkor Isten szeretetét hagyjuk ki. Akkor nem tudjuk azt magunknak, akik testben élünk, megfogni és megtapasztalni. Márpedig Isten azt akarja, hogy az ő szeretetét tapasztaljuk meg. Fogjuk meg, hogy igenis azt érezzük át. És a legvégén, itt, hogy a test kapcsán, azért az oltári szentséget is említi. Teréz nem ír ilyen dogmatikai dolgokról sokat, de itt említi. Azt mondja, Azt mondom nektek, veszélyes útnak tartom ezt, amelyen a gonosz szellem eljöhet, hogy elvegye odaadásotokat a legszentebb szentség iránt. Hogy elvegye odaadásotokat a legszentebb szentség iránt. Tehát azt mondja, hogy akik arra tanítják az embereket, hogy Jézus emberségét ki kell hagyni azoknak, akik igazán imádkozók, akkor azt mondja Terész, hogy tehát akkor az oltári szentséget is ki kell hagyni. És ez nagyon, megint csak valami nagyon sátáni dolog. Hát, hogyha azt mondom, hogy Jézus embersége nem kell egy bizonyos fok után, akkor az oltári szentség is, akkor az olyan, hogy azon túl lehet lépni. Hát te azt mondja, hogy azon se lehet túl lépni. És igaza is van. Ha Jézus emberségét nem értjük, akkor az oltári szentséget sem értjük. Hogy az miért test? És hogy Jézus azt mondja, hogy ez az én testem. A szellemvilágban nem látom és tapasztalom, hogy Isten szeret engem. Az ő valóságos testén és vérén keresztül viszont tapasztalom, hogy Isten szeret engem. És ezért adja magát ezekben az anyagi, és már tényleg az őrület határa, amikor azt mondjuk, hogy nem csak, hogy megtapintható, hanem megrágható és lenyelhető dolgokban akarja, hogy ezeken keresztül tapasztalatom legyen az ő szeretetéről. Hogy ez nem mese, hogy ez nem idea, hogy ez nem egy elvont dolog, hanem annyira konkrét, hogy megehetem. Annyira konkrét, hogy lenyelhetem. Isten szeretete annyira valóságos és annyira konkrét, hogy értem ő testélet, és aztán még nem csak testélet, hanem még kenyérré is lett. Tehát, hogy ez mind azért van, hogy Isten kielégítse azt a vágyunkat, hogy az ember tapasztalni akar, érezni akar, és ez egyáltalán nem baj. Az ember konkrétan akarja tudni, hogy szeretve van. Nem csak azért, mert azt mondta neki valaki egyszer, hogy szeretlek téged. Ugye Isten például a Szentmisében ezt minden nap megerősíti velünk. Vedd az én testemet azért, hogy újra konkrét tapasztalatod legyen arról, hogy szeretlek téged. Újra tapasztald meg ezt a testi közelséget azért, hogy megértsd, hogy milyen komolyan veszem az irántad való szeretetet. Tehát látjuk, pontosan ez az oltári szentségnek az üzenete. Isten szeretetének a konkrét valódi megtapasztalása. És Isten kinyilatkozhatta volna a szeretetét úgy is, hogy azt mondja egyszer valamikor régen, hogy szeretlek téged, és akkor most már ezt hidd el! De hát tudjuk, hogy nekünk napi szükségletünk van, vagy legalábbis sűrű szükségletünk van arra, hogy tapasztaljuk és érezzük és halljuk, hogy valaki szeret bennünket. Tehát nem lehetünk az, mint ugye abban a híres viccben, hogy házaspár, idős házaspár, hogy na, hogy szeretsz-e még engem, kérdezi a feleség a férj, és a férj ugye azt mondja, hogy asszony, ugye házasság napján már megmondtam, hogy szeretlek, ha ebbe változás lesz, majd szólom. Nem mondta neki, pedig szegény asszony szerette volna hallani a férjétől, hogy ez még így van-e. Ja, nincs ebbe vált, miért nem hiszed el? Mondtam én 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt. Nincs benne változás, anya. Hidd el. Hát ugye ez nekünk nem elég. És szerintem nem csak hölgyeknek, de hát ez senkinek nem elég, hogy valaki egyszer régen azt mondta, hogy szeret. Nem. Napi tapasztalatra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy valaki szeret, és ezzel nem kételkedek a másik szeretetében, hogy nekem ezzel kapcsolatban megerősítésre van szükségem. Ez egy emberi, természetes igény. Ez egy normális vágy. Hogy tudom én, hogy szeret, de szeretném, hogy kifejezze. És ez nem olyan, hogy lehetetlen kérek, hogy hidd már el. Hát de akkor légy szíves, fejezd ki. Valahogy fejezd ki a szeretetedet. Nem azért, mert kételkedem benne, hanem mert szegény, törékeny emberségemnek szüksége van arra, hogy ki legyen neki fejezve a szeretet. Éppen ezért például krízisben lévő párok kapcsán, ugye nagyon följön egy ilyen gyógyító dolog, hogy fejezzék ki újra egymásnak. Mondják ki valamilyen módon azt, amit várnak egymástól, csak valami akadály folytán nem tudják egymásnak kimondani. Hogy mit jelentenek egymásnak. Legalább próbálják meg ezt újra kifejezni. Bármennyire is ciki vagy szégyenletes ez a dolog. És ugye általánosítani nem akarok, de szerintem ez nekünk fiúknak nehezebb kimondani azt az érzést. Lehet hölgyeknek ez könnyebb, bár ugye mondom, nem lehet általánosítani, van, hogy ez ellentétes. De az általános tendencia talán ez, hogy nekünk ez nehezebb. De nem baj, próbálkozunk vele. Tehát, ha az emberséget nem értjük, akkor az oltári szentséget sem értjük. És éppen ezért rendkívül szükségünk van az oltári szentségre, Jézus megfogható testi jelenlétére, és tudjuk ugye nem azért, ugye ez az veszőparipám, hogy Isten jelenlétét leszűkítsük az oltári szentségre. Ez is ugye a nagy katolikus betegség, hogy azt gondoljuk, hogy Jézuska a templomban jelen van, egyébként meg de jó, hogy békén hagy minket. Egyébként meg de jó, hogy nincs benne a hétköznapi életemben. És ugye az oltári szentséggel ez egy visszaélés. Persze, hogy ott van a maga teljességében, az oltári szentségben. De azt kimondta, hogy ugyanilyen teljességben nincs az én lelkemben benne. Hát egyébként ezzel kezdte. Tehát Jézus az, mikor arra válasz, hogy hol vagyok, akkor azt mondja, hogy én benned, és te én bennem. Nem azt mondja, hogy be vagyok zárva a templomba. Természetes, hogy ettől még hisszük az oltári szentséget. Persze. Csak ezt fel ne cseréljük. Tehát, hogy a Jézusnak az első jelenléte, a legfontosabb jelenléte, az a bennünk való jelenlét, ami miatt ő alapította az oltári szentséget, hogy ezt a bizonyos jelenlétet bennünk táplálja. Hogy megerősítsen bennünket ebben az ő jelenlétében. Ezért van az oltári szentség, ezért a szentségimádás. Ugye a szentségimádásnak a definíció, én úgy definiálom, hogy azt a valakit szemléljük, aki bennem van. Azt nézem, aki bennem van. Persze, hogy ott van a Szentostyában is. De most akkor képzavar, most akkor ott van ő, 100 kilométer, és itt vagyok én, akkor a szentségimádás az nem boldogító dolog, hogy igazából azt ünneplem, hogy távolság van köztünk. Nem. Azt a valakit szemlélem, akiről közben tudom, hogy itt van bennem. És azért szemlélem, hogy megerősödjek abban, hogyha elmegyek a szentségimádásra, ugyanúgy bennem van és velem van. Tehát az oltári szentségre nem szűkíthetjük le Jézusnak a jelenlétét, hogy ő csak és kizárólag ott van jelen, és ha találkozni akarok vele, el kell menni a templomba. És hányan-hányan így élnek, de általában azok élnek így, akik számára ez valahol egyébként kényelmesebb. Tehát akik számára Jézus állandó, bennem való jelenléte nem egy boldogító, hanem egy félelmetes dolog lenne. Éppen ezért, amikor valakinek arról tanítok, hogy Jézus benned jelen van, volt olyan, aki ezt nem mindig fogadta kitörő örömmel, hogy atya, mekkora kinyilatkoztatás ez, hanem az, hogy nem áll, hát ez nem jó, hát eddig én ezt le tudtam tudni, eddig én ezzel úgy voltam, hogy Jézuskát a szögre akasztottam, amikor vasárnap eljöttem a templomba, és egy hétig nyugalmam volt tőle. És most ő ott van, amikor reggel fölkelek, látja az összes ballépésemet, és hát ez szörnyű dolog. Ugye? Miért? Mert Jézus jelenléte kényelmetlen. Mert fölkavarja a kis állóvizünket. Igen, nagyon sok keresztény Jézuskával ilyen telefonos kapcsolatban van, hogy messziről, a templomból, jó van, ott vagy, ott ájtatos is vagyok, mert azért neki az jár, mert meg ne büntessem, de azért hét többi részén azért nagyon jó meg vagyunk mi egymás nélkül. Azért, ha Jézus mindig jelen lenne, azért fölkavarná az életemet, azért nem tehetnék meg akkor mindent, amit szeretnék. Hát igen, meg kéne térni, ugye? Mert hát akkor meg kéne térnem, hogyha Jézus mindig bennem jelen lenne. Csak hát ebben az az érdekes, hogy tényleg jelen van, de élhetünk úgy, mintha nem lenne jelen bennünk. Tehát ugye a templomra és az oltári szentségre való leszűkítése a lelki életünknek, az ugye egy roppant nyomorult keresztény életet eredményez. A templom és az oltári szentség viszont azért van, hogy megerősítse bennem ezt az állandó jelenlétet. Hogy pontosan azért megyek oda, szentségimádásra, misére, stb., hogy azzal a tudattal jöjjek ki a templomból, hogy itt van velem. És újra tapasztalatot szereztem arról, hogy itt van. És élhetem a hétköznapi stresszes, munkás életemet azzal a növekvő tudattal, hogy ezt nem egyedül csinálom, hanem vele. Ez a célja az egésznek, csak ezt meg ne fordítsuk. Na, nagyon fog ehhez kötődni a fennmaradó pár percben a 8. fejezet. Megyünk tovább. Bármennyire is most már szinte majdnem mindent elmondtam, amit a 8. kapcsolatban akartam, de azért most ebben még külön menjünk bele, mert Teréz visszaugrik a misztikus vattacukorba, újra fejest, és elkezd leírni egy másik fajta misztikus fenomént, amely nekem az egyik kedvencem, és amely szerintem a legközelebb tudja hozni hozzánk a misztikát. És a 8. fejezet misztikus kegyelme az nem más, mint az úgynevezett értelmi látomás. Illa, értelmi látomás. Na ez mi lesz? Hát az értelmi látomásra már gondoljuk, ugye, hogy ez nem lesz képzeleti látomás. A képzeleti látomás az lesz, amikor tényleg valami alakot látok. Vagy fizikailag, vagy lelki szemeimmel, mint egy álomképet, de látok valakit. Az értelmi látomásban nem látunk semmit sem. És pontosan erről szól az egész. De hallgassuk is meg, hogy Terész hogyan írja le ezt a jelenséget. Az lesz az érdekes, hogy túlságosan sok bontást a csomagolás és a lényeg között, a tartalom között nem lesz olyan szükséges tennünk, mert szinte nagyon hasonló a mi tapasztalatunk is. Igazából Terész tapasztalata intenzitásában nagyobb, mint a miénk. Az, hogy ő ezt lángoló emóciókkal éli át. Lehet mi ezt egyszerűbben, de amit átélünk és amit ő átélt szerintem, az nagyon-nagyon sokban tud hasonlítani. Így írja. Megtörténik, hogy egyszerre csak ez a lélek maga mellett érzi a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Maga mellett érzi. Nem látja, érzi. Noha nem látja sem testi, sem lelki szemekkel. Sem testi, sem lelki szemekkel ez a lélek nem lát semmit, de Jézus Krisztust maga mellett érzi. Írja, ezt nevezik értelmi látomásnak, nem tudom miért. Láttam, hogy azt a személyt, akinek Isten megadta ezt a kegyelmet, nyilván magáról beszél, kezdetben nagyon megviselte, mert nem értette, mi ez, hiszen nem látta. Noha olyan nagy bizonyossággal felfogta, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az, aki ilyen módon megmutatta neki magát, hogy nem tudott kételkedni benne, mármint abban, hogy jelen van ez a látomás. Teréz látomásnak hívja, pedig nem lát semmit. Mi inkább azt mondanánk erre, hogy ez egy tapasztalat, ez egy fölfogás, ez egy megértése valaminek. Ne zavarjon meg bennünket az, hogy értelmi látomásnak hívjunk ezt. Nem, nem kell látnunk semmit sem. Teréz ezt így hívja, de sokkal több, mint látomás. Ez egy fölfogás, egy megértés, egy tapasztalás. És hát pontosan erről van szó, hogy Teréz mit csinál ebben a misztikus fenoménban? Maga mellett érzi Jézust, de nem lát semmit. Na hát, hát ez egy nagyon hasonló tapasztalat a miénkhez. Miért? Mert, ha hisszük, ha nem, ebben a pillanatban most, tehát 2015. 12. 22-én 18:53-kor Jézus a te oldaladon is ott van. Most. Ő. Ez biztos. Miért? Mert ő ígérte meg, hogy ő bennünk van. És az, hogy az oldalam mellett van, ez is egy szinonimája annak, hogy bennem van. Tehát itt most ne legyen bennünk képzavar, hogy most hol van mellettem, fölöttem, bennem. Nem, az, hogy ez a mellettem van, ez inkább azt fejezi ki, hogy értem van, és nekem van. Tehát ez egy ilyen emocionális, töltető szó, nem fizikai, helyrajzi szó, hanem, hogy mindig itt van mellettem, mindig itt van bennem. Tehát ez, hogy mellettem és bennem, ezt nyugodtan kezelhetjük szinonímaként. De a lényeg, ha mi hisszük ezt, akkor elmondhatjuk most is, hogy Jézus a mi oldalunkon is éppen most itt van. És ez az ő bennünk lakásának egy szinonimája. És a kérdés az, hogy egyrészt tényleg szembesülünk-e ezzel? Tényleg elhisszük-e ezt? Teréz ezt az igazságot, amely most is ránk éppen ebben a pillanatban is érvényes, mert Jézus mindenki lelkében most itt van benne. Ő nem egy alter egója, nem egy másik, nem egy kép róla, hanem ő saját maga. Teréz ezt az igazságot intenzívebben tapasztalta. Tehát, hogy ő megértse ezt az igazságot, Isten adott neki egy ilyen rendkívüli kegyelmet, hogy úgy nagyon emocionálisan, nagyon lángolva átélte, hogy tényleg tapasztalom Jézust magam mellett. De hát Teréz ezt az igazságot csak intenzívebben tapasztalta, mint mi, de ugyanaz az igazság vonatkozik rá is, mint ránk is. Maga ez a Jézus van itt éppen mellettünk. És tehát az értelmi látomás, mint olyan, nem más, mint egy tapasztalat arról, hogy ez a Jézus tényleg velem van. És ez most lehet megint ilyen banálisnak hangzik, de nagyon hiányzik nekünk sokszor ez a tapasztalat. Hogy igenis, és ezt a tapasztalatot egyébként most, hogy mondjam, magam picit elő is idézhetem? Igen, azzal, hogy belegondolok ebbe, hogy várjál már, az a bizonyos valaki, és ez a megrendülésünk tárgya, aki 2000 évvel ezelőtt Palesztina földjén élt, az a bizonyos názáreti, az Isten ember, ő van itt, velem, itt és most konkrétan. És Teréz itt ugye Jézusról ír, nem azt mondja csupán, hogy Isten jelenléte, kifejezetten az ember Jézusról ír. Azért, hogy belerendüljünk abba, hogy az a bizonyos názáreti, mint olyan, ő nem a múltnak a figurája, meg nem a mennyek felhőjén ülő valaki, hanem ő, az Isten egyszülött fia, itt van most bennem, hiszen ő maga mondta, hogy én benned vagyok, és te én bennem. És ez a döbbenet, hogy ugyanaz a Jézus, az a bizonyos valaki, ő van itt és most konkrétan mellettem, az a valaki, akire ránézek a festményeken, ránézek a képeken, a szobrokon, és azt gondolom róla, hogy ő ki tudja, hol van, meg milyen nehéz vele kapcsolatba kerülni, meg milyen jó lett volna az ő korában élni és találkozni vele. Hát testvérem, ha hiszel, akkor tudod, hogy ugyan ő van most veled itt. Nem egy kép róla, nem az ő alter egója van veled, hanem konkrétan a názáreti maga. És ez azért nagyon megrendítő tud lenni, hogy ő az, aki itt van velünk. És ugye Teréz ezt így folytatja, tudom, hogy ettől a látomástól megijedve, nagy kimerültségében a gyóntatójához fordult, ez a valaki, mármint ő, aki azt kérdezte tőle, tipikus gyóntatói kérdés, ha nem látott semmit, miből tudja, hogy a mi úrunk volt, mondja meg, milyen volt az arca. Ő azt felelte, nem tudja, semmilyen arcot nem látott, és nem is tud többet mondani, mint amennyit elmondott. Azt tudja, hogy ő volt az. Hú, de süvítő ez. Azt tudja ez a lélek, hogy ő van itt mellettem. Nem látom az arcát, nem hallom a hangját, de tudom, hogy ő az, aki itt van mellettem. Aki beszélt hozzá, és nem képzelődés volt. És noha nagy félelmet keltett benne, mégis gyakran nem tudott kételkedni, különösen amikor azt mondta neki, ne félj, én vagyok. Jézus ilyeneket mond Teréznek egyébként, és ez már ugye emlékszünk a hallomása kategória, ilyen rövid, frappáns, evangéliumi, teremtő erejű igéket mond Jézus Teréznek. Ne félj, én vagyok. Ne félj, én vagyok. Gyönyörű. Olyan nagy ereje volt ezeknek a szavaknak, hogy nem tudott kételkedni benne, és nagyon megerősödött és megvidámodott ebben az igen jó társaságban. Mert világosan látta, nagy segítségére van abban, hogy gyakran emlékezetébe idézze Istent. Mit segített Teréznek ez a tapasztalat? Hogy gyakran emlékezetébe idézze Isten jelenlétét. És ugyanerről van itt szó a mi életünkben is. Nem látunk semmit, mégis tudjuk, hogy Krisztus itt van velünk. És pontosan ez nem más, mint az Isten jelenlétében való élet. Hogy az ő konkrét jelenlétében élek. És hogy ő maga itt van velem. És ez olyan tapasztalat, mint amikor húsvét után, a föltámadás után János evangélium a 21. fejezetében a János apostol fölkiált, a szeretett tanítvány, hogy ő az, ugye ott a hajóból, ő az, aki ott áll a parton. Nekünk is egy ilyen tapasztalat, ez tényleg ő az, és nem egy másik valaki, hanem ugyan ő. Megrendítő dolog. És megtanulni az ő jelenlétében élni, na hát ez lesz majd akkor a következő előadásunknak a témája, és csak nagyon egy percben a végén csak, ha valakit érdekel az, hogy Isten jelenlétében hogyan lehet élni, akkor annak ajánlom a feltámadásról nevezett Lőrinc testvérünket, aki egy párizsi kármelita szakács testvér volt, és olyan misztikát élt meg, hogy ihaj, pedig egy segítő testvérke volt. Ő egy nagyon rövid kis könyvet írt arról, hogy Isten jelenlétében hogyan lehet élni. Erről én szeretnék beszélni a következő alkalommal, csak már most elhoztam, és nem akartam, hogy ne hozzam szóba. Tehát amiről Teréz ír, azt itt gyakorlatilag megtanáljuk. Tehát a feltámadásról nevezett Lőrinc testvér könyve Isten jelenlétében. Kármelita nővéreink magyar székiek adták ki magyarul. Benne. Hogy?
Recept.
De van benne recept. Rövid recept van benne. Ez tényleg ilyen gyakorlati könyv, amiből ezt meg lehet tanulni, de erről fogok még beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog karácsonyt és áldott új évet kívánom. 2 hét múlva találkozunk.